Isten igéjét a Királyok első könyve 19. részének első 18 verséből olvasom. Amikor Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig a pusztába egy napi járóföldre elment, odaérve egy rekedje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekedje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta: jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr: menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent föl hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kent föl Izrael királyává. Elizeust, az Ábél-Meholái Sáfát fiát pedig kent föl prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg. Aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Bál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked azt a reménységet, bizonyosságot, amelyet advent jelent a számunkra. Azt, hogy a te világosságod eljött ebbe a világba, és a te világosságod újra és újra eljön hozzánk, hogy megvilágosítson bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy a te ígéreteid ott vannak minden felett, amelyek a mi tapasztalataink, amelyek esetleg nehezek és fájdalmasak. Érezhetjük magunkat úgy, mint Illés, aki egy ponton kimerülve lefeküdt és meg akart halni, és azt mondta, hogy elég az életből. Érezhetjük magunkat úgy, mint akik keresik a te szavadat, vágynak rád, mint Illés, aki nem hallott meg, mert nem voltál jelen a tűzben, a mennydörgésben, de egyszer csak megszólaltál váratlanul, csendben. Érezhetjük magunkat úgy, hogy mi téged követünk, és annyira egyedül vagyunk, annyira kevesek vagyunk, annyira kicsik vagyunk. Olyan sokan vannak, akik feltámadnak ellened, és nem értenek téged, és ez sokszor fájdalmat okoz nekünk, vagy nehézséget a munkahelyünkön, vagy a családunkban. És mindezek felett ott van az ígéreted, és ott van a te tőled való reménység, hogy neked gondod van ránk, hogy ismersz bennünket. Urunk, így jövünk hát most te hozzád ezen a mai vasárnapon, Kérünk téged, hogy bocsásd meg nekünk mindazt, amiben ellened vétkeztünk és lázadtunk, amiben bennünket meggyőztél. Az Úr Jézus Krisztusért tisztíts meg, szabadíts fel. Add, hogy úgy tudjunk te eléd állni most, mint akik teljesen megnyitják a szívüket előtted, akik készek előre igent mondani a te igédnek igazságára, bármit is szóljon az, bárhogy is érkezzél ma közénk lelked és igéd által, bármire is hívj, bármiben is akarj bennünket vigasztalni, megerősíteni, vezetni, vagy éppen megfeddeni, megtérésre hívni. Hadd legyen most bennünk az a készség, hogy igen, Urunk, mivel te igent mondtál ránk, mivel mi igent mondtunk rád az életünk egy pontján, ma igent mondunk arra, amit te cselekedni akarsz köztünk, amit te ki akarsz tölteni a mi szívünkbe és értelmünkbe. Így kérünk, jöjj Szentlélek Úristen, és áldj meg bennünket. Amen. Istenek igéjét a római levélből olvasom, a római levél 11. fejezetét. Hosszú rész és nehéz, ilyenkor jó különösen, ha nálunk van a Biblia, és tudjuk követni. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül Benyámin törzséből. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor az Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint, ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A kiválasztottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek, ahogyan megvan írva. Adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amelyen nem láthatnak, és olyan fület, amelyen nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja. Asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg egészen. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elessenek? Szó sincs róla. Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékenyé tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Nektek pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van. Azok a hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban. Mert különben te is kivágatsz. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak. Mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelid olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa is érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Abban a sorozatban, amit az apostolok cselekedetéről írott könyvben tartunk, ma lett volna az utolsó záró fejezet, 28. fejezet, Pál apostol Rómában. Erre jövő héten, jövő vasárnap sor fog kerülni. Elővettem egy másik bibliai szakaszt, és erre két okom van. Az egyik ok az, hogy a református bibliaolvasó kalauz szerint éppen az előző egy-két napban olvastuk ezeket a sorokat, és általában nagyon nehezen értjük meg, hogy mit is mond az Isten igéje, mit is mond Pál apostol Izraelről, a zsidóságról. És erről kell beszélni, és itt a lehetőség. Nem tagadom, hogy persze ezt a választást egy másik ok is befolyásolta, az pedig az, hogy az elmúlt héten 5 napot Izraelben töltöttem, életemben először, és ez nyilvánvalóan nagy élmény volt. A kettő összevág, és a testvérek látni fogják, ez nagyon jól bele kapcsolódik az apostolok cselekedeteiről írott könyv igehirdetés sorozatába is. Csütörtökön délelőtt a visszaérkezésünk napján az idegen vezetőnkkel, aki egy nagyon-nagyon nagy tudású, komoly bibliai tudású ember, megálltunk az olajfák hegyén, és visszanéztünk, lenéztünk ugye a régi ősi Jeruzsálemre, és azt mondta, nem tudom mennyire gondolta komolyan vagy nem, egy zárkózott ember, azt mondta, hogy nézzétek, itt van a világ közepe. És ugye a lábaink előtt látjuk, ami a legfeltűnőbb, a sziklamecsetet, ami valóban a mohamedánoknak a 3. szent hely, ha nem is az első, de a sziklamecset ott épült, ahol valamikor ott állt a zsidók temploma, a jeruzsálemi templom, aminek már csak egy fal része van meg ott egyből mellette, ami mai napon a zsidók legszentebb helye, és ugye ez az a templom, aminek a kárpitja ketté hasadt akkor, amikor a világ közepe Jézus Krisztus élete összetört, amikor kilehelte a lelkét, amikor meghalt néhány száz méterre ettől a helytől. Vallási értelemben tehát valóban igaz a mondás, igaz a mondat, számunkra a világ közepe ez a hely, ahol Isten az Ószövetség idején újra és újra kijelentette magát és megjelent a templomban, ahol Jézus meghirdette az Isten országát ott is és beszélt róla, ahol ellene fordultak, aztán a városon kívül feszítették meg, de itt hasadt ketté a kárpit, aztán ahova több száz évvel később a mohamedánok oda teszik az ő mecsetüket a középpontban. És ha vallásos értelemben a világ közepe ez, akkor nem vagyunk túl messze attól, hogy világpolitikai értelemben nagy kérdés, hogy vajon a világ közepe ez a hely, a Közel-Kelet, Jeruzsálem, mindannak a fényében, ami a mai világban zajlik. Félrejtés ne essék, ez az ige, amit felolvastam, és amiről szólni fogok, az nem a modern Izrael államról, vagy annak a politikájáról szól. Se pozitívan, se elítélően nem kívánok ebbe belemenni. Ugyanakkor azonban, és értelem, ez az egyetlen egy szándékom ma, hogy Pál apostolnak a gondolatmenetét nagyon egyszerűen és nagyon világosan kövessük végig, megértsük, és levonjuk belőle a következtetéseket. Mert a keresztény ember, a Jézust követő ember túllép Izraellel kapcsolatban is azokon a leegyszerűsítéseken, amelyek jelen vannak a világunkban. Ma Magyarországon minden a végletekig átpolitizált, és ezért minden a végletekig leegyszerűsített. Van, aki fejében ez a leegyszerűsítés annyi, hogy az egyik oldalon vannak keresztények, akik magyarok, magyar keresztények, zárójelbe teszi magában, tehát nem zsidó, aki feltétlenül jobboldali, a másik oldalon meg vannak zsidók, baloldaliak, akik nem keresztények. Ez a végletes leegyszerűsítés, ami át meg át politizáltan jelen van az életünkben, fájdalmasan meghatározza a keresztény embereket, hihetetlen indulatokat szít nap mint nap. Ez az, amiben arra hív bennünket az Isten igéje, hogy nyíljunk meg ma előtte, és értsük meg, hogy az Isten igéje mit jelent ki nekünk erről a kérdésről. Nem minden mai napi kérdésről, de amit az Isten igéje mond, azt értsük meg, fogadjuk be, és szabjuk magunkat ahhoz, mert mint az evangélium emberei vagy követői, túl kell, hogy lépjünk ezen a végletes leegyszerűsítésen. Nézzük tehát a római levelet, a római levélben az első 8 fejezetben Pál az üdvösség útját fejti ki. A keresztény hitet rendszeresen adja elő, és ennek nagyon egyszerűen az a gondolatmenete, hogy azt mondja, mind a zsidók, mind a nem zsidók, a pogányok vétkesek Isten előtt. A zsidóknak nincs kiváltság annak alapján, hogy ismerik az Isten törvényét, mert az Isten törvénye elítéli őket. Az Isten törvénye bűnösnek mondja őket, tehát vétkesek. A pogányoknak nem mentség, hogy nem ismerik az Isten törvényét. A pogányok ugyanúgy az Isten ítélete alatt vannak, a szívükbe írt törvény alapján ítéltetnek meg. Isten előtt tehát mindenki engedetlen és vétkes, mondja Pál, azért, hogy felmutassa az evangéliumot és a kegyelmet. Mind zsidóknak, mind pogányoknak egyetlen egy út van Istenhez és Istenben. A megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus, aki által Isten megigazít, igazzá tesz bennünket, megszentel minket, és megdicsőít bennünket egy napon. Miközben Pál apostol mindezt előadja az első 8 fejezetben, utána a 9., 10., 11. fejezetben, amiből most az utolsót olvastam fel, Izraelről beszél. A 12. fejezetről pedig arról fog beszélni, hogy ha ezt hisszük, hogyan éljünk. És ez a 3 fejezet a kettő között, első 8 fejezet, az üdvösség útja, 12-től hogyan éljünk, ezekkel úgy keresztények megbékélnek. De hogy mi van közte? Hogy mit mond az Isten igéje Izraelről? Azt sokszor nehezen értjük. Pál apostol, amikor a római gyülekezetnek ír, persze abban a korban van már, amikor egyre világosabb a saját tapasztalatában is, hogy az a Jézus mozgalom, ami egy zsidó szektaként indult, hiszen Jézus minden első követője zsidó ember volt. Ez a Jézus mozgalom, ez elszakadóban van a zsidóságtól, mert a zsidóság nagyobb része megkeményedik és elutasítja a messiást. És ez a probléma Pál számára azt a kérdést veti fel, hogy ha ez így van, akkor mi történt Isten elhívásával? Mi történt azzal, hogy Isten kiválasztotta ezt a népet, hogyha ez a nép elutasítja Istennek a küldöttét, a messiást? Mi történt az ígéretekkel? A 9. fejezetben így mondja, Izraelé a fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet, az ígéret, az ősatyák, tőlük származik Krisztus test szerint. Micsoda ajándékok, mi történt hát velük, hogy nemet mondanak az Isten küldöttére? És ez kétszeresen probléma. Első probléma az az, ami talán kevésbé érint többeket, hogy Mi történt Izraellel, akit Isten kiválasztott, hogy így reagál az Isten küldöttére Jézusra? Mert Pál számára nem kérdés, hogy Jézusban beteljesedett mindaz, amit az Ószövetségben Isten elénk adott, mint ahogy számunkra sem kérdés. De van egy másik és egy nagyobb probléma. Mi történt Istennel? Nem csak az a kérdés, hogy mi történt Izraellel, de az is, hogy mi történt a szövetséget kötő ígéreteket adó Istennel. És ez a mi kérdésünk is, ha ígéretekből élünk, ha az Isten kiválasztásában hiszünk, ha azt ünnepeljük újra és újra, hogy Isten szövetséget kötött velünk Jézus Krisztusban, ha tudjuk, hogy azért vagyunk az övéi, nem azért, mert jók voltunk, rendesek voltunk, bármit jól tettünk, hanem mert eljött hozzánk, megszólított, kiválasztott és magához hívott, akkor mi lett az ő ígéretével? Mi lett avval a hihetetlen sok ígérettel, cselekedettel, amit Isten Izrael életében tett? Hogyan lehet megérteni, hogy Izrael elesett? Izraelt is, meg Istent is. És nem csak közömbösek lettek, hanem ellenségesek. Pál közben ezt úgy teszi fel a kérdést, hogy ő maga, aki a pogányok apostola, aki a pogányokhoz, a nem zsidókhoz küldetett elsősorban, ő maga hordozza ezt a kérdést magában, hiszen teljesen tudatos és fontos számára, hogy ő Isten népéhez tartozik. Szenvedélyesen szereti a népét. Azt mondja, hogy egy helyen, hogy inkább én magam legyek átok alatt, csak bár megismernék ők a Krisztust. Azt mondja, szívből kívánom, hogy üdvözüljenek, nem adja fel. Ez tehát a kérdés. Mi lett Izraellel? Először hadd mondjam el röviden azt az általános, talán sokakban meglévő kereszténynek nevezett, vagy történetileg sokszor keresztény álláspontot, amire már most mondom, hogy a Biblia alapján nemet kell mondanunk. Nem felelős ezért az, aki ebben nőtt fel, vagy ezt hallotta, vagy ezt tanult, addig, amíg nem értette meg, hogy mit mond az Isten igéje. Ez röviden azt mondja, hogy a zsidók elvetették Jézus Krisztust, ezért Isten elvetette őket. És ugye nem olyan régen még az is elhangzott ezzel kapcsolatban, vagy hát az egyház életében hosszú időn keresztül, hogy ezért tehát Izrael a zsidóság átkozott nép. Sőt, Krisztus gyilkosok. Ez az ő felelősségük, és ezért mondják, az egyház lépett Izrael helyébe, az egyház a lelki Izrael lépett a testi, fizikai Izrael helyébe. Isten leírta Izraelt, innentől vége, nincs értelme a zsidóságról beszélni, csak az egyházról, a lelki Izraelről, azokról, akik elfogadták Jézus Krisztust. Csak ugye ez a gondolkodásmód mérhetetlen mennyiségű erőszak, gonoszság alapja lett, ideológiai alapja lett a keresztény egyház történetében, ami bűn. Mert egy olyan tanítás, ami erőszakot szül, az biztos, hogy nem Jézusi. Másodszor ez a gondolat logikailag hibás. Gondoljátok végig. Nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztusnak, mi értjük, mint keresztények, meg kell halnia ahhoz, hogy legyen üdvösség. Jézusnak oda kell adni az életét, fel kell áldozni magát ahhoz, hogy ezzel megszerezze a mi bűneink bocsánatát, Isten kegyelmét mindannyiunk számára, mindenki számára, aki hisz. Állítható ez, hogy tehát Isten arra választotta ki Izraelt, a zsidóságot, hogy ők megöljék Krisztust nekünk. Ők megölték, ők a Krisztusgyilkosok, ők el vannak ítélve, el vannak átkozva, de mi ebből a Krisztus halálából érünk különben áldott, kegyelemmel beteljesedett, bocsánattal átjárt életet. Tartható ez logikailag? Virágos lenne ez, mondható ez, hogy Isten arra választotta ki őket, hogy megöljék az ő küldöttét, hogy nekünk legyen belőle üdvösségünk. Nyilvánvaló nem. De nem csak logikailag nem áll meg ez a gondolkodás, hanem történetileg sem. Ki állt ott, amikor Jézus Krisztust elítélik, hogy keresztre feszítsék? Igen. Ott állnak a zsidó vallásos vezetők, és azt mondják, feszítsd meg, feszítsd meg, feszítsd meg. Tele gyűlölettel, tele elvakult indulattal, tele hatalmuk, vallási befolyásuk féltésével Jézussal szemben. De ki áll a másik oldalon? A pogányok képviselője, aki mossa a kezeit. Pilátus, aki nem zsidó, és aki megmenthetné ott Jézust, de azt mondja, a reál politika arról szól, hogy jobb nekem, ha kiszolgáltatom őket a zsidóknak. Pilátus, aki a kereszt mellett állandóan újra és újra bemutatja azt, hogy a pogányok ugyanúgy felelősek, mint a zsidók, azért, hogy Jézusnak meg kell halni. Mert hiszen az evangélium számunkra ettől a ponton nem más, mint az, tudjuk jól, hogy mi mindannyian valahol indulatilag, lényegileg Istentől elszakítva Krisztus gyilkosok vagyunk. És egyikünk vétkére Istentől való elszakadottságára sincs más válasz vagy bocsánat, mint Isten fia tökéletes áldozata. Ezért mondja Pál, zsidók és pogányok egyben rekesztettek az engedetlenségben. Még egyszer, ez a gondolat tehát nem áll meg. Mit mond ezzel szemben Pál apostol? Mit mond az Isten igéje nekünk? Pál felteszi a kérdést a 14. fejezet elején, elvetette-e Isten az ő népét? És ugye az előző gondolkodásmód azt mondja, igen, elvetette. A Biblia meg azt mondja, nem, nem vetette el. És két érvet hoz amellett, hogy Isten nem vetette el az ő népét. Az egyik önmaga. Én is izraelita vagyok Ábrahám utódai közül, Benyámin törzséből. Az Isten nem vetette el a népét, amelyet eleve kiválasztott, mondja. Azaz eljegyzett magának szeretetben. Pál azt mondja, én vagyok a bizonyíték ezzel kapcsolatban. Zsidó vagyok, a pogányok apostola, igen, de miután Jézus követője lettem, nem megtagadom a magam zsidóságát, mondja Pál, nem elfelejtem, hanem örvendezek benne. És azt látom, hogy Isten hűsége örök, nem vetette el az ő népét. De nem csak magára mutat Pál apostol, hanem jó rabbiként, tanítóként, apostolként egyből hozza a Szentírást, és Illés példáját adja az olvasók elé. Azt, amikor Illés próféta egy olyan korban, amikor istentelen uralkodó van Izraelben, és amikor elfordul Izrael népe Istentől, és báványokat imád, és megtagadja az ő Istenét, akkor kétségbeesésében egy ponton felkiált, vádat emel Izrael ellen, és azt mondja, Uram, a prófétáidat megölték, az oltáraidat lerombolták. Egyedül vagyok, elegem van, végem van, engedj meghalni. És Isten válasza az, nem Illés, nem vagy egyedül. Meghagytam magamnak 7000 férfit. Van maradék. Isten kiválasztása szerint van maradék. És az egész Biblián végigvonal az a gondolat, hogy mindig van egy mag, mindig van egy maradék, akin keresztül Isten munkája tovább megy a történelemben. Így tette Illés idejében, és így teszi ma is, mondja Pál. Van maradék. Tudni kell, hogy, és beszéljünk erről nyíltan, jelen van Izraelnek ez a maradéka a különböző keresztény felekezetekben, közöttünk is. Olyan emberekben, akik tudják, és talán fontos is számukra, hogy zsidó származásúak, Jézus Krisztust Úrnak mondják, és egy hitvallást mondunk velük együtt, jelen van ebben Isten népe, Izrael. Ilyen módon is. Itt is, közöttünk is, ma is. De van egy másik oldala is ennek, az pedig az, hogy van egy olyan mozgalom a zsidóságon belül, amelyben emberek zsidók elfogadják Jézust, messiásnak vallják Jézust, uruknak vallják Jézust, és úgynevezett messiás hívő zsidó közösségek jönnek létre. Van maradék. Isten munkálkodik ma is. Ebben tehát Pál bemutatja, hogy Isten nem vetette el az ő népét, hogy vannak, akik hisznek Krisztusban, és beteljesednek az ígéretek. Sokan megkeményítettek, de egy kevesen megmaradtak. És talán itt meg is állna a mai olvasó, és azt mondaná, hogy igen, ez világos, elfogadható. Egyesek felvetettek Isten népébe, a többség nem. Pál azonban nem áll meg ezen a ponton, és itt lesz igazán izgalmas, amit ír. Tudnélik, prófétai kijelentéseket tesz a jövőre nézve. Azt a kérdést teszi fel először, hogy Hát de miért is történt meg Izrael bukása? Miért van, hogy egyesek a maradék hittek, de a többség megkeményítetett? Így mondja, azért botlottak meg, hogy elessenek? Ami ugye azt jelenti, hogy azért keményítettek, meg azért történt ez, hogy végleg elvesztenek. Azt akarta, azt munkálta Isten, hogy Izrael elveszítse a kiválasztottságot, az ígéreteket? És a Pál azt mondja, nem. És két magyarázatot ad arra az ige, hogy nem azért botlottak meg, hogy elessenek. Az első magyarázat, és ezt a kettőt szeretném, ha megértenénk. Az első magyarázat így hangzik, Izrael vétke és elesése következtében lett az üdvösség a pogányoké. Azt mondja, az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz. Azt mondja ezzel, nem megszűnt Isten kiválasztása azzal, hogy ők szembe kerültek Jézussal, hanem azáltal, hogy ők szembe kerültek Jézussal. Nézzétek Isten bölcsességét. Jut el az evangélium, az áldás a nem zsidókhoz, a pogányokhoz, hozzánk. Ez történetileg nyomon követhető igazság. Isten kiválasztja Ábrahámot, amikor kiválasztja és elhívja Ábrahámot, ahol indul Izrael története, meg a mi történetünk is, arra választja ki, nem csak arra, hogy megáldja, hanem arra, hogy rajta keresztül megáldja a népeket, minden más népet. Ebben a népben születik aztán meg Jézus, a népek világossága, de Izrael, mint hogy az egyház mi is ma, mi sokszor szeretünk abban lenni, hogy ez a mi kiváltságunk, aki meg kívül van, hát úgy kell neki. És a Jézus korabeli zsidóság is nem tudta már elgondolni igazán, valamennyire igen, hogy ez a messiás hogyan lesz áldássá, világossága a pogányoknak. És nézzétek meg, hogy hogyan történik ez, amit Pál mond, hogy az ő elesésük által jut el az evangélium a pogányokhoz. Erről olvastunk az abcselben. Végig. Az első történet, amikor Jeruzsálemben a felbőszült, feldüldött zsidók megkövezik Istvánt, az első Jézus követő mártírt. És utána ebből a megkövezésből üldözés lesz. A szétszóródott zsidók pedig, zsidó keresztények, amerre mennek, elkezdenek Jézusról beszélni. És itt tör át az a fal, a szétszóratásban, az üldözésben, ahol elkezdenek Jézusról beszélni pogányoknak. Megkeményedtek, szétszórattak, és áldás lett belőle. Később végig láttuk az abcselben Pál apostol stratégiáját, és jövő héten a római, amikor Rómába érkezik, ugyanezt fogjuk látni. Mi történik? Ki kell beszél mindig először minden városban Pál apostol? Mindig a zsinagógába megy. És mindig azt kezdi el hirdetni Jézust. És mindig vannak egyesek, kevesen, akik hisznek. És majdnem mindig a többség azt mondja, elutasítjuk. És Pál utána azt mondja, elutasítottátok a messiást, ti felelősségetek, a pogányokhoz megyek. És hirdetem az evangéliumot nekik. Amit Pál mond, azért is mondja, mert ezt tapasztalja, és ez látja, eljut az ő elesésük által az üdvösség a pogányokhoz, a népekhez. A másik magyarázat, hogy miért történt meg, hogy elesnek, az így szól, hogy Isten féltékenyé tegye őket. Mert Isten munkamétszere csodálatosan bölcs. Ahogy az evangélium kitör a zsidóságból, mert megkeményednek, mert különben ki nem törne. És eljut a pogányokhoz, Pál azt mondja, ahogy a pogányok majd magasztalják a messiást, Jézust, és vele élnek, és benne élnek, úgy majd a zsidóság féltékenyé lesz, és vágyni fogja ezt az evangéliumot, és vágyni fogja ezt a Jézust. Így mondja Pál, ha én a pogányok apostola vagyok, dicsőítem a szolgálatomat, már a pogányok közt végzett szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet. És így megmentek közülük némelyeket. A versengés tehát Pál számára pozitív módon értendő. Isten azt munkálja, hogy majd a féltékenységből adódóan némelyek megmeneküljenek. A kérdés persze az, ha a mai keresztény egyházat, meg a saját életünket, vagy akár a zsidósághoz való viszonyunkat hozzuk elő, hogy vajon tényleg féltékenyek lesznek-e arra a Jézusi életre, amit mi közösen élünk. Az elesés tehát, a megbotlás tehát nem elesés, nem végleges, és azért történt, hogy az üdvösség eljusson a pogányokhoz, és a zsidók féltékenyé legyenek. De Pál még tovább megy. Még tovább megy a profétai kijelentésben, tovább fokozza az érvelését, amellett, hogy Isten nem vetette el az ő népét, és ezt mondja. Ha az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Azt mondja Pál, nézzétek, elestek, veszítettek, kudarcot vallottak, és ebből áldás lett a világnak, a népeknek. Hát ha ebből, az elesésükből, a megbotlásukból, az összetörettetésükből áldás lett nektek, hát mennyivel inkább áldás lesz, ha majd megtérnek, ha majd Jézushoz fordulnak, ha majd megismerik őket. A titok, hogy Isten hogyan munkálja a világ üdvösségét, nem fejtetik meg, mert nem tudjuk, hogy hogyan és mikor történik ez, amiről így beszél, hogy majd teljes számban megtérnek. De hogy Isten ezt munkálja, és ez az ő titka, az egészen világosan van. És ezért Pál apostol azt mondja, hogy semmilyen gőgnek helye nincs. Ha a római levél elején az arról érvelt keményen, hogy Izraelnek a büszkeségét és a gőgét, hogy ővé a törvény, hogy ő Isten népe, letörje. Mert arról beszélt, hogy hiába, hogy tiétek a törvény, a 10 parancsolata, az Ószövetség, hiába vagytok Isten kiválasztottjai, bűnösök vagytok, és Jézusra van szükségetek. Ha korábban letöri őket ebben, akkor ezen a ponton ugyanezt teszi a gőgös, büszke zsidóságot megvető pogány keresztényekkel. Hogy ti sem lehettek büszkék és gőgösek. És egy csodálatos példát hoz. Nézzétek, azt mondja, olyan ez, mint az olajfa. Az olajfa, amelyből a természetes ágakat letörték. Izrael az olajfa. Régi bibliai szimbólum. A természetes ágakat letörték, mert megkeményítettek. Kitörték onnan. És titeket, a vadolajfát beoltottak. Isten beoltott az olajfába. És akkor utána azt mondja, na de hát nem ti az ágak hordozzátok a gyökeret, mert mi a gyökér? Isten munkája ígéretei az Ószövetség idején. Hanem a gyökér hordoz titeket. És hogyha a természetes olajfa ágakat letörte Isten a hitetlenségük és a keménységük miatt, ha ti gőgösök és büszkék vagytok, azaz már nem hitből vagytok ott, akkor vajon titeket nem tud letörni? És ha titeket, a vadolajfát beoltott oda Isten, vajon azokat, akik letörettek, mert kemények voltak, nem oldhatja vissza Isten? Ha ez a kép megmarad bennünk, bibliai módon, Jézusi módon gondolkodunk az üdvösségről, Isten munkájáról a világ történelemben. Befejezésül mit tegyünk mindezek után? Azt gondolom, hogy az első az, hogy engedjük, hogy Istennek ez a csodálatos, üdvözítő terve elkezdje átformálni a gondolkodásunkat, és Istenhez, Isten igéhez szabjuk magunkat. És ez akkor is határozzon meg, amikor napi szinten mennek a viták. Az, hogy mi egy olyan nép vagyunk, egy olyan közösség vagyunk, az egyház, a keresztény egyház, akiket Isten Ószövetségben kijelentett munkája hordoz, mint gyökér. Nincs kereszténység zsidóság nélkül. Amit Isten az Ószövetségben ígért, Jézusban teljesedik be, ami Jézusban beteljesedett a számunkra, Isten Izraelen keresztül munkálta. Van, akinek ez ma örömet okoz, van, aki berzenkedik, de kedves testvérek, az evangélium mindig megoszt. És Isten éppen ezért ebben a kérdésben megtérésre hív. Megtérésre hív abban, hogy valljuk meg a téves ismeretünk, de ezzel együtt vannak olyanok, akiknek Isten elé kell hozni szívük indulatát. Szívetek indulatát. Van olyan ember közöttünk, nagyon-nagyon régen, tizen sok évet tért meg, de elmondja, hogy az ő megtérésében döntő volt az, amikor felismerte, hogy mit jelent számára, hogy meg kell térnie a zsidók iránti ellenszámból. Ha te Jézus követője vagy, és ha azt érzed, hogy van benned egy gyökeres ellenszenv, mert beléd nevelték, mert ezt kaptad, meg kell belőle térni. Meg kell térni a hiába való beszédből, meg kell térni a bűnökből, amelyhez kapcsolódik. Csak így lehet áldás rajtunk. Aztán vannak azok, akik, ahogy utaltam rá, zsidó háttérből, valószínűleg nem vallásos zsidó háttérből jöttek Jézus Krisztushoz. És többeknek sokszor akár egyfajta konfliktus ez, vagy feszültség, hogy ha én Jézusé leszek, ha én megkeresztelkedem, megtagadom-e azt az identitást, ami a részem, azt az identitást, ami az enyém, azt, ahonnan jöttem. És nektek azt kell látni, és ez az ige abban erősít meg, hogy nem. Hogy amikor Jézusba oltódsz be, te, mint a letöretett olajág része, visszaoltatsz az eredetibe, Jézuson keresztül. Nem megtagadod, nem leírod azt, amit Isten valamikor munkált, cselekedett a te néped, a te őseid életében. Hanem te egy vagy azok közül egy zsenge. Azok közül, akiket Isten elkezd visszahívni az ő országába, az ő uralmába. És gondolkodjunk róluk mindannyian így, akik nem ebbe a csoportba tartozunk. Legyünk ebben szabadok. Dicsőítsük Jézust. Befejezésül pedig nincs más, mint úgy befejezni, ahogy Pál apostol befejezi. Mert amikor mindezt elmondja, hiszem, hogy az Isten szent lelkének az ikletése és az indítatása alatt, mert prófétai szó, amiről beszél, nem a fejéből találta ki, akkor a végén ő sem tud mást mondani, mint leborulni Isten titka előtt, és magasztalni őt. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát? Vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Imádkozzunk!
Uram, nyisd meg a szemünket, hadd vessünk egy pillantást a mennyre. Hadd kiáltsuk átadott szívvel, szent vagy, szent vagy, szent vagy, fenséges vagy, mindenek felett való vagy, világteremtő és világot fenntartó vagy. Hadd áldjunk, hadd magasztaljunk, hadd dicsérjünk téged. Érintsd meg, emeld fel a mi szívünket. És valóban, légy áldott, Urunk. Légy áldott, hogy mindannyiunkat, akik egyberekeztettek, voltunk, vagyunk, bűneink miatt, te körülölelsz, te magadhoz vonsz, és mindannyiunkat, vad és szelíd olajfágakat, letörteket, megtörteket, távolvetetteket, vagy egyszerűen csak földre hullott ágakat, te fölemelsz, és beoltasz magadba, Jézus Krisztusba, hogy belőled az örök életet szívhassuk magunkba. Légy ezért áldott, hogy most egybeszerkeztesz minket. A te ígéd által, a te kegyelmed által, a te megváltásod által, a te örökké való szereteted és hűséged által. Ezért áldunk téged a mai napon. Amen.
És imádkozunk, Urunk, ennek a világnak a békességéért, amelyben élünk. Azért, hogy ebben az adventi és karácsonyi időszakban minél több helyen ragyogjon fel a te világosságod és fényed, Úr Jézus Krisztus. Így imádkozunk, Urunk, ezért a lakótelepért, ahova helyeztél bennünket, városunkért, népünkért, nemzetünkért, hogy sokan, akik sötétségben vannak, reménytelenségben, indulatok, gyűlöletek fogságában, napi politikai csatározások keserűségében, megálljanak, meglássanak téged, és lássák, hogy sokkal több a te szereteted, hatalmad és békességed, mint mindezek. És így imádkozunk ezért az egész világért, ahol egymásnak feszülnek népek és nemzetek, érdekek és ellenérdekek. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy azt ígérted, hogy ahogy láttak téged az első tanítványok felemelkedni az olajfák hegyén, úgy jössz majd vissza hatalmas úrként, békesség fejedelmeként. És csak a te titkod, hogy mikor és hogyan hozod el végső uralmad és országod ebbe a világba. Köszönjük, hogy te rád vetetjük a tekintetünket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.